Egy nagy falatra térjünk rá, kerülgettem eddig, de hát nyilván ugye itt a megújuló energiák kapcsán mindig az energiatárolás az a szűk keresztmetszet. Tehát itt mindig ebben a műsorban biztos, hogy nagyon sokat fogunk foglalkozni az energiatárolással, az akkumulátorokkal, mert hogy per pillanat egyébként ez a legnagyobb akadályozója az szerintem a teljes körű elterjedésnek, mert hogy nagyon sok energiát tudunk tulajdonképpen előállítani sokféle módon, ezt az energiát nem tudjuk tárolni, és ez jelent problémát, hogy az energiára már pedig ugye akkor van szükség, amikor szükség van rá, és ugye ezt nagyon nehéz, mert nem lehet bekapcsolni a napot vagy a szelet, amikor csak szeretnénk, viszont a megtermelt energiát egyenlőre olyan nagyon jól nem tudjuk eltárolni, de hát közben meg rengetegféle alternatív megoldás van. Itt is szerintem kvázi naponta olvasok olyan cikkeket, amik erről szólnak. Például a HVG-n is lehetett olvasni a finnországi homok akkumulátorról. Működik a világ első homok akkumulátora, hónapokra elegendő energiát képes tárolni. A fejlesztés lelkét egy kis erőmű, pontosabban egy siló adja, amit a nyugat finnországi Kankanpää, remélem jól olvastam, városkában alakítottak ki a Polar Night Energy közreműködésével. A siló belsejében mintegy 100 tonna homok található, ez sokkal olcsóbb alternatívája rendes akkumulátorokhoz szükséges lítiumnak, kobaltnak vagy nikkelnek. A rendszer úgy működik, hogy a homok tárolót feltöltik azzal a hővel, amit nap vagy szélerő művek által termelt villamos energiából nyernek ki. A homok mintegy 500 Celsius fokos hőmérsékleten tárolja ezt a hőt, amit a kutatók szerint leginkább télen kellene elhasználni, például az otthonok felmelegítésére, és ez ráadásul egy már működő rendszer, úgy tudom, hogy ott az úszodát fűtik ezzel. Te hogy látod, hogy mi lehet esetleg nyerő technológia így az akkumulátorok terén, merre felé haladunk?
Nagyon jó kérdés. Hát ez biztos, hogy valóban a megújuló energiák elterjedésével az igény az energiatárolásra az megnő. Ugye időjárás függő technológiákról van szó, leginkább napenergiáról, szélenergiáról. Te is mondtad, hogy egyensúlyba kell hozni, ugye, hogy mikor termelünk és mikor fogyasztunk. Ugye a szivattyús energiatározás egy olyan technológia, ami régóta megvan, és azok az országok, akik szerencsések és magas hegyekkel rendelkeznek, már nagyon régóta, 100 éve alkalmazzák, ugye olcsó árammal felszivattyúzom a vizet, és utána, amikor szükségem van az energiára, akkor meg lezúdul, és meghajtja a turbina generátort. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és akkor ugye sorolhatjuk az azóta kifejlesztett nagyon sok különböző technológiát, és még kutatás alatt lévő technológiát. Ami ugye egy másik szempont, hogy említettük, hogy a fogyasztás és a termelés nincs egyensúlyban, hogy milyen gazdasági ösztönzőkkel tudom azt megoldani, hogy ezek kicsit azért közelítsék egymást. Például, hogy az elektromos autómat nem éjszaka töltöm, hanem napközben töltöm. Ezt ugye én akkor teszem meg, hogyha erre engem valaki ösztönöz, mert alapvetően nyilván az a kényelmes, hogyha hazamegyek és otthon töltöm éjszaka. Vagy a mosógépemet ugye mikor kapcsolom be, hát alapvetően hazamegyek és akkor. Úgyhogy meg kell teremteni azokat az ösztönzőket, akár a lakosság számára is, hogy tudja figyelni a lakosság is, hogy a napon belüli ármozgások milyenek, ő is legyen lehetősége ezeket kihasználni, és a termelését, vagy a fogyasztását úgy átstruktúrálni, ez ugye a fogyasztás oldali megoldások, hogy ezek összhangban kerüljenek az energiapiaci fejleményekkel és aktualitásokkal.
Ez mondjuk akár különböző tarifarendszerekben is megvalósulhatna, hogy akkor azzal ösztönzöm, hogy akkor abban az időszakban olcsóban adom az áramot, ami valamilyen szinten egyébként már most is jelen van, mert vannak különböző tarifák, csak most furcsa módon ugye pont fordítva van az éjszakai áram az, ami olcsóbb, de nyilván az meg azért, mert hogy akkor kisebb a rendszer terheltsége, de mondjuk megújulók esetén igen, ez mondjuk változna.
Igen, pontosan különböző tarifákat, time of use, ugye a fogyasztás időszakához igazított tarifákat feltételez ez. Kaliforniában például a Sacramento településen 8 különböző tarifa van, azt szerint, hogy milyen napon belüli időszak van, meg akár szezonálisan is eltérő, mind jobban arra ösztönöz, hogy akkor valósulja meg a fogyasztás is, amikor a naperőművek termelnek.
Hát arról is beszélve, hogy egyébként meg mi magunk is odafigyeltünk arra, hogy egy kicsit jobban spóroljunk. Én ezzel az egész válsággal kapcsolatban nyilván nagyon ijesztő, és egy csomó ember nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni, de azért azt is el kell ismerni, hogy eddig azért az emberek többsége nagyon lazán kezelte, annyira olcsó volt az energia, hogy ezt nagyon lazán kezelte. Én számtalan olyan szomszédot tudok mondani, ahol konkrétan, nem tudom, a kocsi beállót egész nap égett a reflektor, mert még egy időkapcsolót sem volt kedve bekötni, mert annyira mindegy volt neki, hogy éjjel-nappal ég, meg hány olyan helyen megy folyamatosan egész nap a tévé, tehát rengeteg ilyen dolog van, tehát nyilván erre mi is tudunk ügyelni, és igen, ebben a tarifa rendszer is sokat tudna segíteni, de úgy tudom, hogy erre vannak egyébként ilyen okos otthon rendszerek is, ami meg szintén ezt csinálja, hogy mondjuk azt figyeli az egész rendszer, hogy mikor optimális, és mondjuk ezt is egy mosógépet mondjuk be lehet állítani, hogy akkor indítsa el a rendszer, amikor a legoptimálisabb. Tehát ezekkel is nagyon jókat lehet variálni. Illetve most, amin én magam is gondolkodom, hogy otthon beruházzak egy ilyenre, ez mondjuk a fűtésre vonatkozik, hogy olyan fűtésrendszer, ahol teljesen külön zónákra lehet állítani a házon belül, tehát minden egyes radiátoron van egy digitális hőmérő, ami külön-külön tudja egyébként indítani a fűtési rendszert, és akkor így egyébként, mert ha belegondolunk, még ha otthon is vagyunk, a nap különböző szakaszaiban, mondjuk a hálószobában időben nem vagyunk, tehát hogy nagyon sokat lehet így is variálni, és akár 20-30% is meg lehet ezen spórolni, ne fűtsünk olyan helységeket, ahol egyébként nem tart, vagy nyilván ne jéghideg legyen, vagy egy jégbarlang, de mondjuk elég, ha temperál az a helység, ahol nem tartózkodunk mondjuk órákon keresztül. Tehát ezekkel nagyon-nagyon sokat lehet optimalizálni meglepő módon. Még egy fejlesztés volt, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ez egy német cég fejleszt egy olyan szintén ilyen különböző helységekre lehet leprogramozni. Itt mesterséges intelligenciát alkalmaznak mindenféle nagy önkormányzati és nagy cégeknél a különböző helyiségeknek a mozgását figyeli. Tehát konkrétan figyeli a rendszer, hogy mikor, milyen ütemben tartózkodnak ott az emberek, és ahhoz képest optimalizálja ezeket a rendszereket, tehát hogy ez megint egy olyan dolog, hogy egy csomó olyan technológia van, amit lehet, hogy most még elképzelni sem tudunk, de majd azért ez jelentősen tud változtatni, és most így nem tűnik ez olyan nagy változtatásnak, de amikor mondjuk egy teljes önkormányzat, az összes önkormányzati épületével mondjuk egy ilyen rendszerre átár, és mondjuk 15%-ot tud egy ilyennek megköszönhetően spórolni, azért az már egy szemmel látható energiaspórolás. Te hogy látod, hogy mondjuk mi hétköznapi emberek, mi az, amit tudunk a leginkább tenni? Mert egy picit mindig ez van, hogy olyan az ember azt mondja, jó, hát oké, csinálnék valamit, de hát most olyan nagyon sok mindent nem tudok tenni ezért, hogy ez az egész rendszer jobb legyen. Te hogy látod, hogy a hétköznapi emberek, mi az a első apró lépés, amit megtehetünk, hogy egy kicsit jobban átálljunk a megújuló energiát használó jövő felé?
Igen, szoktuk mondani, hogy a megújuló az a második, az első az energiatakarékosság, meg az energiahatékonyság, ugye te is beszéltél erről, hogy az energiaigényünket azt azért fontos lenne csökkenteni. Van egy ilyen kifejezés, hogy energy sufficiency, ez az elégséges energia szint, ami ugye arra utal, hogy nem arról van szó, hogy hatalmas áldozatokat kell hozni, és vissza a kőkorszakba, de hogy megállapítható, és próbálják kollégák modellezésekbe is beépíteni, megállapítható az a szint, ami elégséges, ami, ahol nem használunk túl sok energiát. Mondjuk nem megyek le a sarki közértbe autóval, ezt így érezzük, de hogy egyébként is, hogy ahogy te mondtad, hogy hogyan optimalizálom mondjuk egy társasházon, vagy egy családi házon is belül a hőmérsékletet, ezekkel nagyon sokat meg lehet takarítani. Ugye a megújulóknak azért jó az, hogyha csökkentjük az energiaigényt, mert úgy azért sokkal egyszerűbb nagy arányokat elérni. Közlekedésben ugye van-e szükségünk mindenkinek egy kis elektromos autóra? Ugye valószínűleg egyetértünk abban, hogy nem.
Hiszen legtöbbet egyébként egy fizetett parkolóban áll a gépjárművünk egyébként, és nem használjuk az a nap szerintem 90%-ában.
Igen, szóval akkor is, hogyha én mondjuk megújuló energiával működtetem az én kis elektromos autómat, attól még nem biztos, hogy ez az út, hanem tömegközlekedés, közösségi közlekedés, stb. Úgyhogy ennél az elégséges energiafelhasználásnál maradva gondolom úgy, hogy akár napelem, hőszivattyú, nyilván ezek azok a technológiák, amiben sokan gondolkodhatnak, pláne hogyha mondjuk felújítás vagy építkezés előtt állnak. Az átalakítás az nyilván az mondjuk egy hőszivattyús rendszerre való áttérés, az már bonyolultabb, de aki most vág bele, annak mindenképpen érdemes ugye már azonnal jó irányba elmozdulnia. De itt is ugye elsőként a szigetelés, az ablakcserét, a jó energia hatékonyságú állapotot mondanám, hogy legyen egy jó energia hatékonyságú épületünk, és ahhoz pluszként rakjuk hozzá megújuló energiaforrásokat. És ahogy mondtam, én várom azokat a lehetőségeket, amik társasházban lakóknak, bérleti viszonyban lakóknak ad lehetőséget arra, hogy részt vegyenek ebben az energia átmenetben.
Szerintem az nagyon fontos része egyáltalán a mindset, tehát hogy gondolkodunk erről. Sajnálatos módon az ember, legtöbb ember úgy működik, hogy ez akkor jön ez a váltás, amikor mondjuk a pénztárcáján érzi a különbséget, de hogy muszáj egy kicsit igen átállnunk arra, hogy tehát az félreértés ne essék, az, hogy az arról beszélünk, hogy fenntartható jövő, vagy 100%-ban megújuló energiát használ jövő, az nem azt jelenti, hogy mindent pontosan úgy, ahogy csinálunk, mint eddig, csak megújuló energiát használunk. Tehát hogy ez egy nagyon fontos része, hogy ettől még nekünk muszáj lesz lemondásokat hoznunk, amik egyébként nem akkora lemondások. Én már hosszú évek óta vonattal, ha tehetem, vonattal járok be a Pilisből, nagyon kényelmes, fölülök, elolvasok egy cikket, válaszolok egy pár e-mailre, tehát ezek nem ördögtől való dolgok, és lehet, hogy hú, valamikor 10 percet várnom kell a következő vonatra, de hogy muszáj egy kicsit átállnunk arra, hogy egy picit visszavegyünk az arcunkból, és egy kicsit kevesebbet akarjunk, mert azért abban senki ne ringassa magát, hogy ha találunk is egy fenntartható jövőt, hogy ott minden pontosan ugyanabban a bőségben fog rendelkezésünkre állni, de hogy azt is lehet, tehát lehet élni, és szerintem ez a válság, ez tök jól megmutatta. Én például, nyilván most szívesen példázok ebben az esetben saját magammal, mert én tökre örültem neki, hogy azt vettem észre, hogy ez a fajta, mint korlátozás nem érintett minket olyan keményen, mert már korábban is környezettudatossági szempontból odafigyeltünk ezekre sokkal kevesebb, tehát nem használtunk annyi energiát, nem fűtöttük télen 25 fokra a házat, így aztán nem is okoz akkora váltást. Ez azoknak az embereknek okoz ekkora problémát, akik eddig azért ennél jóval pazarlóban működtek, tehát muszáj lesz egy kicsit visszavennünk, de hogy így ez is mutatja, hogy van kiút, úgyhogy muszáj nem elveszteni a reményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tök jó, hogy jöttél, és megerősítettél engem abban, amit én is a tudásom, az eddigi olvasott tudásom alapján gondoltam, hogy azért ez igenis megvalósítható ez a dolog, csak hát közösen kell haladnunk felé. És hát nagyon szép 100%-ban megújuló energiából származó további napokat kívánok neked. Köszi szépen.
Köszönöm a lehetőséget.